nap azon dolgozunk, hogy megőrizzük mindazt, ami számunkra érték. Ami ma természetes, legyen holnap is az.
Állomány helyett állomány, Gergényi Péter marad Budapest rendőrfőkapitánya, a Fidesz szerint a kormány elismerte a túlkapásokat. Vírusfertőzés a kórházakban, a lázzal, hányással és hasmenéssel járó kalicifertőzést eddig 4 kórház jelezte. Az egészségügyi minisztérium 48 kórházat hagyna meg, több ismert kórház is megszűnne. Januártól jövedelemsávok alapján határozzák meg a gázártámogatást, a módosabbaknál több mint 70% lesz a drágulás. Jó estét kívánok! A mostani állás szerint január 1-e után is Gergényi Péternek fogják hívni Budapest rendőrfőkapitányát. Az igazságügyi miniszter nem engedi őt nyugdíjba. Gergényi fegyelmezetten vette tudomásul a döntést, annál is inkább, mert nem érte váratlanul. Délelőtt ugyanis Gyurcsány Ferenc kormányfő személyesen és határozottan maradásra kérte a tábornokot. Egyúttal közölte vele, hogy Petrétei minisztert is a nyugdíjkérelem elutasítására kérte. A Fidesz szerint azzal, hogy Gyurcsány rávette a maradásra Gergényit, részessévé vált az október 23-ai rendőri túlkapásoknak.
Már mondj semmit az ügyben.
A miniszterelnök nem nyilatkozott a híradónak, miután 4 szem közt tárgyalt Gergényi Péterrel. Információink szerint a rövid megbeszélés után Budapest rendőrfőkapitánya a kancellária miniszter szobájába ment. Vele is tárgyal, de Szilvási György sem nyilatkozott Gergényi Péter nyugdíjazásáról. Azt mondta, nem erről a kérdésről beszélt a rendőrkapitánnyal.
Másról.
Gergényi Péter kérelméről a kormány szóvivő is csak közleményt adott ki. Ebben az áll, hogy a miniszterelnök megkérte a rendészeti minisztert, ne fogadja el a rendőrkapitány nyugdíjazási kérelmét. Ezt erősítette meg a BRFK szóvivője is.
Miniszterelnök úrral személyesen találkozott ma Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya. A döntés nyilvánvaló. Miniszter úr, illetve miniszterelnök úr döntését főkapitány úr tudomásul vette.
Hogy fogadta?
Tudomásul vette ezt a döntést.
A főpolgármester, aki szinte elsőként marasztalta Gergényi Pétert, megnyugodott, és azt mondta, Budapest ennek a munkának a folytatását várja a vezetőtől.
Nem szabad elrontani azt, ami jól működik, hanem támaszkodni kell rá. Ez a véleményem, és ez a többség véleménye ma. Tehát lehetséges, hogy találnánk megfelelő szemét, de én ilyenfajta kísérletezésbe nem szívesen fognék.
Földön fekvő ember rugdosása súlyosan sérült.
Gyurcsány Ferenc felelős az ártatlan emberek megveréséért, és ezt a vélekedést ma ön erősítette meg, amikor nem írta alá Gergényi Péter nyugdíjazási kérelmét. Ezt a fideszes Balogh Zoltán mondta a rendészeti miniszternek.
Azért a Gergényi Péterét, aki földön fekvő magatehetetlen embereket a rendőrök lábába akadó tárgyként apostrofált. Azért a Gergényi Péterét, aki a cáfolhatatlan tévéfelvételek ellenére is letagadta a viperák használatát. Azért a Gergényi Péterét, aki szerint rendben volt, hogy rendőrei fejmagasságban lövöldözték a gumilövedékeket.
A rendészeti miniszter csak a kormánypárti képviselők tapsolták meg, miután az ellenzéki felszólalásra közölte. A témában feltett számos kérdése már több helyen is válaszolt, ezért most nem kíván újabb választ megfogalmazni.
A miniszterelnök napközben a hivatalába kérette az országos rendőrfőkapitányt is. Gyurcsány Ferenc Bene Lászlót is támogatásáról biztosította, és tájékoztatást kért az elmúlt hetek zavargásai után elrendelt belső vizsgálatok eredményéről. Összesen már csak nem 100-an kapták el a kórházakban a kalici vírust. A Kútvölgyiben van a legtöbb beteg, ott 25 dolgozó is van köztük, a kórházban majdnem teljes zárlat van. A lázzal, hányással és hasmenéssel járó fertőzést eddig 4 kórház jelezte, de az orvosok szerint ilyenkor télen otthon is figyelni kell a jeleket.
Kuli Erika látogatóba jött a reumatológiai intézetbe. Délelőtt még bemehetett, délután már nem engedték fel a barátnőjéhez.
Azt mondja, Erika, nem mehetünk be, mert
Azt mondja, mert nem engednek be, mert tudalom van, szóval, de az így a beteg sincs összönyön náluk.
A kórházban 5 valószínűleg kalicivírusos beteget találtak.
Akik megbetegedtek, ezt a néhány embert, őket másik kórterembe vittük. Gondoskodtunk arról, hogy az ő higiénéjük megfelelő legyen, tehát külön mosdóhelyiséget kaptak, külön WC-t, folyamatos fertőtlenítéssel.
Azt még nem döntötték el, hogy meddig tart a látogatási tilalom, de mivel a lappangási idő 2 nap is lehet, egyelőre nem mehet be idegen a kórházba. A Kútvölgyiben folyamatosan frissítik a látogatási tilalom táblát. Ott még a múlt héten vették észre a betegséget, azóta összesen 74-en kapták el a vírust. Köztük 25 orvos és ápoló is van.
Itt látjuk azt a függőleges görbén, hogy naponta hány beteget észlelünk.
Azt még itt sem tudják, hogy meddig kell kitiltani a látogatókat.
Nem tudjuk, ez attól függ, hogy meddig fogunk új betegeket találni. És az utolsó, biztosan utolsó beteg tüneteinek elmúlta utáni 3 nap után oldjuk fel.
A kalicivírus hányással, hasmenéssel és hőemelkedéssel jár. Általában 2-3 napig tart.
Egész év során előfordul időnként nagyobb mennyiségben, a lakosságot is érinti, nem csak intézményeket, kórházakat, de a kórházakban gyakrabban fordul elő.
Ha valaki otthon észleli a betegség jeleit, a szakemberek azt tanácsolják, semmiképpen ne menjen dolgozni, igyon sok folyadékot szellőztessen és fertőtlenítsen. A Kútvölgyi Kórház járóbetegrendelésén vagyunk, ide bejöhetnek a betegek. Ez az ajtó vezet át a klinikára, ez már zárva van, az orvosok is csak 2 emelettel feljebb jutnak be. Úgy tudjuk, hogy a Kútvölgyi Kórház és az Országos Reumatológiai Intézet mellett másik 2 kórház is jelezte a kalicivírus jelenlétét. Azt még nem döntötték el, hogy elrendelnek-e látogatási tilalmat. A Híradót Vogyer Anikó tudósította.
Kollégánk ott áll a Kútvölgyi Kórháznál, de ahogy hallhatták, állhatna akár más budapesti kórházaknál is a fertőzés terjedéséről. Van szó? A szó tehát Novák Andrásé.
Igen, jó estét kívánok! 2 másik budapesti kórházban is megjelent a betegség. Az egyik a Szent János kórház, ahol a 2-es belosztályon találtak néhány beteget, ez a Híradó információja, illetve most beszéltünk a délpesti Szent Ján Ferenc kórház igazgatójával, aki azt mondta, hogy az 1-es belosztályon több mint 19-20 betegük van. Nagy mélységgel ugyanez a kálici vírus okozta a megbetegedést, de ezt még pontosan nem tudják megmondani. Mind a 2 kórházban egyébként az ANTS is vizsgálódik, mind a 2 helyen ilyen hasmenéses, hányásos megbetegedések voltak.
Ott a Kútvölgyinél, ahol állsz, ott már teljes a vesztegzár, vagy még mindig részleges?
Kérték, hogy ne mondjuk azt, hogy karantén, illetve vesztegzár. Vannak bizonyos osztályok, amelyeket nyitva tartanak, ilyen például az intenzív, illetve a szülészet. Ide folyamatosan van betegfelvétel. Látogatókat viszont az egész épületben nem engednek be. Az előbb jöttek néhányan is, be akartak menni, illetve csomagot vinni a betegeknek. Nem engedték be őket, a portán elveszik tőlük a csomagot és beviszik a betegeknek. Sőt, a betegek egymás között a kórteremben is csak ilyen műtős maszkkal közlekedhetnek. Ez is a biztonság miatt van.
Mi van ilyenkor a műtétekkel, a beavatkozásokkal?
Elhalasztják őket, azokat a műtéteket, amelyek előre voltak tervezve erre a hétre, illetve a jövő hétre. Elnézést kértek a betegektől, de azt mondták, hogy egészségügyi biztonsági okokból ezt most nem tartják meg, de természetesen az életmentő műtéteket megtartják, azokat az operációkat mindenképpen.
Novák András, köszönjük! A kórházlista. Az egészségügyi minisztérium szerdán terjeszti be a kormány elé az átalakításról szóló javaslatát, de már most kiszivárgott az egyik munkaanyag. Ez szerint csak 48 úgynevezett súlyponti kórház maradna. Azt is pontosan meghatározták, hogy a kórházak hány ágyra köthetnek új szerződést az egészségbiztosítási pénztárral. A listáról olyan intézmények is kimaradtak, mint a Pszichiátriai Intézet, az Országos Idegsebészeti Intézet vagy a Balatonfüredi Szívkórház. Valószínűleg a többi kórház sem szűnik meg, de átalakítják őket.
Telt háza Nyírő Gyula kórházban. Ebbe a kórterembe például még egy pótágyat is betettek. Elképzelhető azonban, hogy jövőre már kevesebb ágyra lesz szükség. Ez a kórház ugyanis nincs rajta azon a listán, amelyet a minisztérium állított össze az úgynevezett súlyponti kórházakról. Pedig az egészségbiztosító csak ezekkel az intézményekkel köt majd szerződést. Az ábrán azt látják, hogy a fővárosban és az országban melyeket sorolták ezek közé.
Az eddigi 163 kórházból 48 lenne ilyen kiemelt intézmény.
Most kaptunk egy olyan javaslatot, hogy van 48 kórház, és utána nagy homály.
A kórházszövetség elnöke szerint csak az a biztos, hogy a többi kórháznak pályáznia kell majd a kapacitásokra.
Biztos, hogy ennek az átalakításnak vannak nyertesei, és egyértelmű, hogy vannak vesztesei.
Ehhez képest kiszolgál egy 200 ágyas kis kórházat.
A Nyírő Gyula kórház főigazgatója pénteken látta először a listát. Számított erre, de ennél jobban aggasztja, hogy a betegek után járó támogatást nem emelik az átalakítással.
Ha ez nem történik meg a következő évben, akkor a mi kórházunk, ami pénzügyileg a stabilabbak közé tartozik, a következő év március végén feltehetően már komoly pénzügyi gondokkal fog küzdeni.
A minisztérium államtitkára a listáról nem beszélt, mert szerinte az még nem is végleges.
Azt, hogy melyik kórháznak pontosan milyen lesz a funkciója a jövőben, a súlypontiakon kívül, azt a regionális egészségügyi tanácsok fogják meghatározni.
Gyakorlatilag meghalnak a betegek, ha végigviszik ezt a rettenetet, amit megkezdtek most.
A Fidesz szerint azonban az egész kórház átalakításnak az a célja, hogy az állam kivonuljon az egészségügyből. Az átalakítás terveit egyébként szerdán tárgyalja a kormány.
Gergényi Péter budapesti főkapitány maradása kapcsán műsorunk elején már szó volt az elmúlt hetek zavargásairól és a rendőri beavatkozásokról is. Ezek voltak a témák általában napirend előtt a parlamentben az elmúlt hetekben. Most ott van az ülésterem előtt Lújgics Tamás. Még mindig ez a fő téma, vagy jutott idő másra is?
Ezúttal már nem egy ilyen napirend előtti felszólalás volt ebben a témában. Balogh Zoltáni ebből részletet az előbb láthattak is. Egyébként a napirend előtti vitát Gyurcsány Ferenc hétvégi bejelentései uralták, és ennek a vitának a stílusa jóval visszafogottabb volt, mint amit egyébként itt napirend előtt megszokhattunk az utóbbi néhány hétben. A miniszterelnök egyébként azt javasolta, hogy legyen egy olyan önkormányzati testület, amelyben a kormány egyeztetne az önkormányzatok vezetőivel, illetve legyen egy másik testület, amelyben az ellenzék ellenőrzési lehetőséget kapna az Európai Uniós pénzek elosztásának ellenőrzésére. Az ellenzék vezetője Navracsics Tibor erre azt mondta, hogy ezeket a javaslatokat már ők ismertették itt a parlamentben, csak akkor azokat a kormány többség lesöpörte az asztalról.
Bizalmat kell újraépíteni, lépéseket kell tenni. Elfogadom, hogy a lépéseket elsőként és kezdeményező módon a kormánynak kell megtenni. Ezt szerint fogunk viselkedni. Intézményépítés szándékával, de ezen túl is.
Lapozzák esetleg újra végig a beadott írományok listáját, amit érdemes figyelembe venni, és akkor talán nem kell a közigazgatás csődjével szembesülni, nem kell az államháztartás nehéz helyzetével szembesülni, mert akkor előrébb tudunk jutni. Szívesen megosztjuk a javaslatainkat.
Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte a vállalati házi pénztári adóról szóló törvényt, mert a házi pénztárban lévő pénz, még ha csak papíron van is ott, se nem jövedelem, se nem vagyon. Reagáltak erre a képviselők a parlamentben?
Igen, bár nem a plenáris ülésen, hanem itt a folyosón. Répási Róbert, a Fidesz frakcióvezető helyettese, aki egyébként a beadvány egyik szerzője is volt, üdvözölte az Alkotmánybíróság döntését, és azt mondta, idézem, bebizonyosodott, hogy a kormány úgy menekül a válságból, hogy eközben törvényeket és alkotmány sért. A szocialista Szabó Lajos viszont azt mondta, megvizsgálják, hogy hogyan lehet úgy megadóztatni a vállalkozók házi pénztárát, hogy az ne legyen alkotmányellenes.
Nem csak arról van szó, hogy egy válságból menekülő kormány törzúz, hanem arról van szó, hogy a korábban sokat hangoztatott igazságosság elvével szemben egy kifejezetten igazságtalan adónemnek, egy kifejezetten igazságtalan döntésnek az útját állta el most az Alkotmánybíróság.
Az Alkotmánybíróság döntése a költségvetésre nézve negatív hatást nem gyakorol, hiszen a 2007-es költségvetésben nem terveztünk közvetlen bevételt a házi pénztár adóból. Mivel a probléma fennáll, ezért a megoldást meg kell találnunk.
Az Alkotmánybíróság délután egyébként elutasította azokat a beadványokat, amely szerint a nyugdíj mellett dolgozók jövedelmét összevonják a nyugdíjjal, és a kettő összege lenne az adóalap. Tehát az ezeket támadó beadványokat elutasították, így ez nem alkotmányellenes.
Lújgics Tamás tudósított a parlamentből. Nem indítanak nyomozást Orbán Viktor ellen, miután az ügyészség elutasította a fiatal valódal elnökének feljelentését. Varga László hűtlenség miatt jelentette fel a Fidesz elnökét, szerinte az ellenzéki politikus Strasbourgban elmondott beszédével. Súlyosan veszélyeztette Magyarország érdekeit, amikor arra szólította fel az Európai Uniót, hogy ne támogassa azokat az országokat, amelyek nem számoltak le a kommunizmus örökségével. Érdemben befolyásolhatja az augusztus 20-i tűzijáték ideje alatt megsérültek ügyét, ha a parlament megszavazza a vizsgálóbizottság felállítását, mondja a sérültek ügyvédje. Összesen 80 millió forint nem vagyoni kártérítést követelnek az államtól, a katasztrófavédelemtől, a meteorológiai szolgálattól és a tűzjátékot szervező reklámügynökségtől. A sérültek hajlandók a peren kívüli egyességre is.
Partnál van a part. Ott dönt ki egy fa.
És ezt pont ön találtál?
Hát elkapott, igen.
Csak nem 3 hónapja van kórházban Somlói Zoltán. Augusztus 20-án szilánkosra tört a térde és a válla. Ő is egyike annak a 30 embernek, akik kártérítési pert indítottak.
Jött a 20 éves, 23 éves lány, innentől a félgyerektől a felé bevinult, és tolókocsihoz van kötve egész életében.
Az ügyvéd azt mondja, az államtól, a katasztrófa védelemtől, a meteorológiai szolgálattól és a szervező cégtől várják a kártalanítást.
Általam képviselt személyi sérülést szenvedett személyek által követelt összeg az körülbelül 70-80 millió forint.
Az ügyvéd egyelőre peren kívüli megállapodást javasol, de ha ez nem sikerül, bírósághoz fordulnak. A sérültek jogi képviselője szerint befolyásolhatja az ügyüket, ha megalakul a parlamenti vizsgálóbizottság, amely az augusztus 20-ai tűzijáték körülményeivel foglalkozik. Az alkotmányügyi bizottságban ma tárgyaltak erről.
Van-e olyan álláspont, hogy nem házszabályszerű a javaslat? Érted ezzel egyet, hogy nem házszabályszerű? Nem látok ilyet.
A Fidesz még augusztus végén javasolta a testület felállítását. Ha az országgyűlés megszavazza, a bizottság 2 hónapig vizsgálódhat majd.
Eltűnt egy páncéltörő rakéta a Honvédség bakonyi gyakorló terepéről. Körbekerítették ugyan, hogy elvigyék, de valaki gyorsabb volt. Erről mindjárt, és nézzük, mi lesz még a híradóban. Jövedelem alapú lesz a gázártámogatás, a jól keresőknek akár 70%-kal is többet számlázhatnak. Az egyik fővárosi kerület megszünteti a szabálytalan autók bilincselését, a többség egyelőre nem csatlakozik. Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel egy németországi atomvonatnál, a szállítmány mégis célba ért. Kompenzációs helyett sávos rendszer. Ez nem hangzik egyszerűen, de nem is az, pedig milliókat érint. A gázár támogatásról van szó. Januártól a nyugdíj minimumhoz viszonyított jövedelem sávok alapján határozzák meg, hogy háztartásonként mennyit kell majd fizetni a gázért. A magasabb jövedelműeknél több mint 70%-kal drágul a gáz. Az új támogatási rendszer 3 millió fogyasztót érint.
Ebben a háztartásban 8-an élünk, és ahhoz, hogy gáz, melegvíz, fűtés legyen a lakásunkban, havonta körülbelül 70 000-75 000 forintot kell fizetnünk.
A hadgyermekes Bognár családnál minden egyes forintnak helye van, éppen ezért különösen odafigyelnek a gázárakkal kapcsolatos hírekre.
A januárban esedékes gázártámogatási rendszer valószínű, hogy nem változtat a helyzetünkön, továbbra is minden marad úgy, ahogy eddig volt, sőt, valószínű, hogy többet kell fizetnünk a gázért.
Az, hogy ez valóban így is lesz, november végén kiderül. Addigra ígéri a szociális tárca az új gázár támogatási rendszer kidolgozását.
Jövedelem alapú lesz a gázkompenzációs rendszer. Az a cél továbbra is, hogy akik a leginkább rászorulnak, ők mindenképpen megkapják a lehető legnagyobb mértékű támogatást.
Az elképzelések szerint a mostani alanyi jogú gáztámogatást 5 rászorultsági sáv váltja fel, amelyeket a nyugdíj minimumhoz viszonyítva állapítanak meg. A legnagyobb kedvezményt azok kaphatják, akiknél az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíj minimum dupláját, vagyis 51 600 forintot. Nekik nem kell többet fizetni a gázért. A gazdagabbak, tehát azok a családok, ahol az egyfőre jutó jövedelem meghaladja a 90 300 forintot, nem lesznek jogosultak támogatásra. Ők a mostani árnál 70%-kal többet fizetnek majd. A többi sávban 18 és 53% között lesz az áremelés.
A lakossági földgázár az utóbbi időben jóval kisebb mértékben nőtt.
lakosság számára, mint általában az energiahordozó.
A kormány szándékai szerint az új intézkedésekkel legalább 40 milliárd forintot spórolhat meg a költségvetés. A szakember úgy véli, hosszabb távon további reformra van szükség.
Az lenne a kívánatos, hogy a támogatás, a földgázhoz kapcsolódó támogatás megszűnjön.
Vagyis a jelenlegi gázár rendszert a szociális támogatásokkal kellene felváltani. A támogatási rendszertől függetlenül januártól várhatóan az inflációval arányos, legalább 5%-os lakossági gázáremelés lesz.
Bilincs vagy elszállítás? Ez a vita nem az autósok között folyik, de szerintük az ő bőrükre megy. A főváros 6. kerülete egyelőre egyedül maradt azzal a kezdeményezésével, hogy ott átmenetileg megszűnik a kerékbilincselés. Kétségtelen, hogy a legnagyobb számban bilincselő közterület felügyelet is más módszerhez folyamodna. Azt mondják, a mostaninál célszerűbb lenne az autókat egyszerűen elszállítani. Budapesten évek óta próbálják egységesíteni a parkolást, de nem megy.
Fényképezés, bilincselés és felszólítás, ami a fővárosi közterület felügyeletnek alig 5 percébe kerül, azaz autósnak akár 15 ezer forintjába. A 6. kerület vezetése úgy döntött, hogy felbontják azzal a parkolótársasággal kötött szerződésüket, amelyik a bilincselésekben segédkezett. A kerület szerint a társaság csak a saját nyereségét nézte.
825 darab kerékbilincs felszerelése esetén 30%-ot kapott a bevételekből az önkormányzat, amennyiben ennél kevesebb kerékbilincs felszerelése került sor, akkor arányosan kevesebb volt az önkormányzati részesedés.
A Centrum Parkoló Kft. Elismeri, hogy nyerességre törekednek, de állítják, önhatalmulag soha nem raktak ki kerékbilincset.
Minden kerékbilincs, ami felkerült, azért került fel, mert a közterület felügyelet elrendelte, hogy felkerüljön. Nem azért, mert mi azt szeretük volna, hogy felkerüljön.
A fővárosban 3 parkolótársaság versenyzik egymással és az önkormányzatok kegyeiért. Az eltérő megállapodások miatt szinte minden kerületben más a gyakorlat. Budapesten évek óta késik a parkolás egységesítése. Még az sem dőlt el igazán, hogy a kerékbilincselés vagy az elszállítás lenne jobb.
A fővárosi közterületfelügyelet egyik elképzelése a gépjárművek elszállítása, amellyel ki lehetne váltani a kerékbilincselési tevékenységet, hiszen ebben megszűnne az, hogy több hétre vagy több napra is egy helyben maradna egy szabálysértő gépjármű.
Ehhez viszont rendeletet kellene módosítani. A fővárosi közgyűlés előtt egyelőre nincs olyan javaslat, amely újra bevezetné Budapesten az autóelszállítást. Egyelőre tehát marad a kerékbilincs, még akkor is, hogyha néhány kerület tiltakozik ellene. Tiltakoznak egyébként az autósok is, évről évre nő azoknak a száma, akik maguk szerelik le a kerékbilincset. A híradót Nemes Tamás tudósította.
Minden a tervek szerint halad a felkészülésben, állítják az Európai Kulturális Főváros Programért felelősek Pécset. A helyi ellenzék és több civil szervezet ugyanakkor aggódik, hogy elkészül-e minden 2010-re, amikor a Baranyai megyeszékhely lesz Európa kulturális fővárosa.
Pécs ma hivatalosan is átvehette Brüsszelben a kulturális főváros címet. A városi ellenzék szerint a 10 milliárd forintba kerülő rendezvénysorozat előkészítésében az elmúlt 5 hónapban nem történt érdemi előrelépés, még a személyi kérdésekben sem döntöttek.
A felelős vezetők, tehát sem a művészeti vezető, sem a felelős tervező, fő város tervező, aki ebben az ügyben be lett volna vonva, nem került kiválasztásra.
Ezt a projektvezető is elismeri, ám ez szerinte nem akadályozza a folyamatos munkát.
Nagyon remélem, hogy mi hamar a munkába állt a művészeti igazgató. Remélem, hogy ez tartható lesz, mert ha nem tartható, akkor a csúszásról beszélhetünk.
Az egyik lebonyolító szervezet vezetője viszont azt mondja, ők már konkrétumokról tudnak beszámolni.
November 30-án fogja a városi közgyűlés jóváhagyni mind a nagy kiállító tér tervpályázatát, mind pedig a tudásközpont tervpályázatát, ami azt jelenti, hogy kiírható állapotban lesznek ezek a tervpályázatok.
Pécs polgármestere szerint a határidők szorosak ugyan, de tarthatóak.
Alapvető visszavonhatatlan vagy végérvényesen gondot okozó csúszások nincsenek. Valóban vannak olyan elemei a programnak, amelyeket már jobban lehetett volna, vagy jó lett volna, hogyha korábban döntésre kerül.
Az ütemezés szerint még ebben a hónapban meghirdetik a közbeszerzési eljárást a fejlesztésekre, és megkezdik a tárgyalást a szaktárcával a 9 milliárdos működési keretről.
Eltűnt egy várról indítható páncéltörő rakéta a Bakonyi Honvédségi lőtérről. A múlt héten egy gyakorlaton lőtték ki, de nem robbant fel. Ezért, miután nem robbant fel, körbekerítették, mára viszont eltűnt. A tűzszerészek szerint a 3 kilós, 1 méteres páncéltörő rakéta rendkívül veszélyes, hozzá nem értő személynek megmozdítania sem lett volna szabad. A tüntetések ellenére késéssel ugyan, de megérkezett az atomvonat a németországi atomhulladék tárolóba. Több mint 5000 tüntető próbálta megbénítani a vonatot. A szerelvényt különleges rendőri osztag kísérte, ennek ellenére a Franciaországból érkező vonatot többször is feltartóztatták. Ez volt a 10. jubileumi ilyen atomvonat összecsapás a tüntetők és a rendőrök között Németországban.
A tüntetők az utolsó pillanatig nem adták föl, mégsem jártak sikerrel. Több száz ember kitartott a sínek környékén, és hangosan fütyülve tiltakoztak az atomvonat ellen. Ez a szállítmány jól példázza az atomhulladék ügyét. Semmi sincs megoldva, és minden megy tovább. A hulladékot itt 40 évig tárolják. Hogy utána mi lesz, azt senki sem tudja, magyarázza a Greenpeace szóvivője. Több tucat ember betontömbökhöz láncolta magát a Gorlébenbe vezető úton. A rendőrök egy ideig farkas szemet néztek az aktivistákkal, majd akcióba léptek. Sok aktivistát erőszakkal rángattak el, több tüntetőt le is fogtak. Összesen 16 ezer rendőrt vezényeltek a vonat védelmére. A tüntetők a Franciaországból induló szerelvényt kétnapos útja alatt többször megállították. A 175 tonna radioaktív hulladék végül mégis megérkezett Németország északi részére, Dannenbergbe. A konténereket ott kamionokra pakolták, hogy így vigyék tovább a 20 kilométerre lévő kisvárosba, Gorlébenbe. Az atomvonat ellen évek óta tiltakoznak Németországban. Az aktivisták attól félnek, hogy a sok nukleáris hulladék a város ivóvizét is megmérgezheti.
Több mint 100 embert kellett kitelepíteni Martonvásár egyik utcájából, mert egy markoló elvágott egy gázvezetéket. Az emberek adásunk alatt visszamehetnek otthonukba.
Ezt a gázcsövet vágta el a markoló. A 3 bár nyomással kitörő gáz több mint 1 órán keresztül ömlött a levegőbe.
Hangfokú gázkoncentrátum keletkezett elsődlegesen, hogy mindenképpen intézkedni kellett az emberek kiköltöztetésére.
A munkások szerint a gázvezeték nem ott volt, ahol a térkép szerint lennie kellett volna.
Nem gondoltuk, hogy van gáz, mert itt van a gáz, ami a rajtól van.
Rossz volt a közműtérkép?
Igen.
Persze, hogy veszélyes.
A gázművek szakemberei azt ígérik, hogy legkésőbb este 8 órára kijavítják a hibát, és visszakapcsolják a gázt. A híradót Víg András tudósította a Martonvásárról.
Külön-külön 1 deciliternél ne legyen több, összesen pedig ne foglaljon nagyobb helyet 1 liternél. Ha ezt betartjuk, akkor már nagy baj nem lehet. Vagy mégis? Az egyik legolcsóbb és egyben legveszélyesebb házilag is elkészíthető pokolgép boltban is kapható alkotó elemeit juttatta át a Ferihegyi repülőtéri biztonsági ellenőrzésen a Kékfény egyik riportere. Az anarchisták csak a sátán anyjának nevezik a robbanószert.
Az újabb merényletektől tartó angol és német titkosszolgálatok jelentései után vezették be az európai repülőtereket az úgynevezett egy decis szabály. Ez azt jelenti, hogy az utasok egyfajta folyadékból, habból vagy zseléből maximum 1 decit vihetnek a kézipoggyászban a fedélzetre. A sátán anyjaként ismert koktél alkotó elemét egy parfümös üvegben vittük a repülőtérre. A csomag fennakadás nélkül jutott át az ellenőrzésen. A Kékfény ma esti adásában vegyész szakértők bizonyítják, hogy a vegyület fél gramja is heves reakciót vált ki. Az engedélyezett mennyiségben pedig akár egy repülőgép elpusztítására is alkalmas. A riportból az is kiderül, hogy a biztonságiak egyébként mindent szabályszerűen végeztek. Ez azt jelenti, hogy a szabály rossz.
A robbanószer recept után nézzük, mi a kínálat itt este az M1-en. Hát ahogy az előbb láthatták, a Kékfény egyik témája a Ferihegyi reptéren átcsempészett robbanószer alapanyag. A stúdióban nem kis Csaba. Milyen könnyű volt ez az átjutás az ellenőrzésen?
Szervusz Gyuri, jó estét kívánok! Nem lövöm le a poént. Azt, hogy pontosan hogyan történt, mindez már nem szeretném elmondani. 21.05-kor kiderül a Kékfényből. A miértre viszont választ adok. Az akciót civil kontrollnak szántuk. Tudni akartuk, hogy hogyan működik a nagyobb biztonságunk érdekében hozott rendelet. De persze nem csak ez lesz ma, hanem beszámolunk egy ítéletről, és az azt megelőző gyilkosságról, amelyben egy 16 éves lány borzalmas módon végezte ki saját anyját. Műsorunk második fele pedig szigorúan csak felnőtt nézőinknek szól, majd így arról most, tehát 9 óra előtt többet nem mondhatok. Egyébként nem sokkal ezelőtt, mint egy 5 perccel vált véglegesé, hogy Gergényi Péter budapesti főkapitány megszólal a Kékfényben. Tőle magától tudhatjuk meg, mit szól a személyek körül kialakult politikai csatározásokhoz.
Emki Csaba, köszönjük, és kapcsolunk a TV ügyvédjének a stúdiójába, 8 óra után kezdődik a műsor. Jussz László!
Szép jó estét kívánok, szervusz! Egy pillanatra elmerengtem azon, amit M. Kis Csabától hallottam, hogy a történelem, ha az ember sokáig él, sok mindent megér, állandóan ismétli magát. Valamikor olyan 15-20 évvel ezelőtt, de lehet, hogy ez még több is volt a tévéhíradóban, mi egyszer már egy ilyet megpróbáltunk, meg is csináltuk, és akkor egy pisztolyt vittünk be. Hiába változik a technika, akkor a pisztoly volt a nagy szám, hogy átmegye az ellenőrzésen, és azt kell mondjam, hogy akkor is átment. Úgyhogy sok minden nem változott ezzel kapcsolatban. Na, akkor egy mondatot erről. Egy mélyhűtő van itt most a stúdióban, de ez nem jelenti azt, hogy hideg lesz a hangulat, forró lesz a hangulat, annál is inkább, mert az a téma, amiről ez szól, az is érdekes lesz, és ezen kívül még több más. Várom önöket 8-kor.
Köszönjük szépen, és este 10-kor este Rábai Balázzsal. Amikor benéztem a szerkesztőségeteketekbe, nagyon értekeztetek, lesz valami izgalom? Rendkívüli?
Jó estét kívánok! Gergényi folytatja, és este mi is folytatjuk a témát. A rendvédelmi tárca illetékese indokolja, hogy miért nem fogadták el Gergényi Péter nyugdíjazási kérelmét. Tehát a részletek 10-kor.
Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk. Ahogy ígértem, azonnal folytattuk. Gergényi Péter maradt Budapest rendőrfőkapitánya. Az igazságügyi és rendészeti miniszter ugyanis a miniszterelnök kérésére nem írja alá a főkapitány nyugdíjazási kérelmét. A budapesti főkapitány elfogadta a döntést és folytatja munkáját.
A miniszterelnök nem nyilatkozott a híradónak, miután négy szem közt tárgyalt Gergényi Péterrel. Információink szerint a rövid megbeszélés után Budapest rendőrfőkapitánya a kancellária miniszter szobájába ment. Vele is tárgyal, de Szilvási György sem nyilatkozott Gergényi Péter nyugdíjazásáról. Gergényi Péter kérelméről a kormány szóvivő is csak közleményt adott ki. Ebben az áll, hogy a miniszterelnök megkérte a rendészeti minisztert, ne fogadja el a rendőrkapitány nyugdíjazási kérelmét. Ezt erősítette meg a BRFK szóvivője is.
Miniszterelnök úrral személyesen találkozott ma Gergényi Péter Budapest rendőrfőkapitánya. A döntés nyilvánvaló. Miniszter úr, illetve miniszterelnök úr döntését főkapitány úr tudomásul vette.
Hogy fogadta?
Tudomásul vette ezt a döntést.
A főpolgármester, aki szinte elsőként marasztalta Gergényi Pétert, megnyugodott és azt mondta, Budapest ennek a munkának a folytatását várja a vezetőtől. Gyurcsány Ferenc felelős az ártatlan emberek megveréséért, és ezt a vélekedést ma önerősítette meg, amikor nem írta alá Gergényi Péter nyugdíjazási kérelmét. Ezt a fideszes Balogh Zoltán mondta a rendészeti miniszternek.
Azért a Gergényi Péterét, aki földön fekvő magatehetetlen embereket, a rendőrök lábába akadó tárgyként apostrofált. Azért a Gergényi Péterét, aki a cáfolhatatlan tévéfelvételek ellenére is letagadta a viperák használatát. Azért a Gergényi Péterét, aki szerint rendben volt, hogy a rendőrei fejmagasságban lövöldözték a gumilövedékeket.
A rendészeti miniszter csak a kormánypárti képviselők tapsolták meg, miután az ellenzéki felszólalásra közölte. A témában feltett számos kérdése már több helyen is válaszolt, ezért most nem kíván újabb választ megfogalmazni.
Gergényi Péter nyilatkozik a Kékfényben a ma történtekről is. Már 4 kórházban rendeltek egy teljes vagy részleges látogatási tilalmat, a fővárosban már 100-nál is több kórházi dolgozót, illetve beteget fertőzött meg a kalici vírus. A Kútvölgyi Kórházban és az Orfiban teljes a látogatási tilalom. A Szent János és a Délpesti Kórházban pedig egyes osztályokon vezettek be látogatási tilalmat. És a nap további hírei röviden.
Csak 48 úgynevezett súlyponti kórház működését tudja szavatolni az egészségügyi minisztérium, vagyis velük köt új szerződést az OEF. A kiszivárgott munkaanyag szerint a többi kórház pályázhat a fennmaradó ágyszámokra. Ez utóbbi intézményeket várhatóan jelentősen átalakítják. A javaslatról szerdán dönt a kormány.
Érdemben befolyásolhatja az augusztus 20-ai tűzijátékot követő vihar ideje alatt megsérültek ügyét, ha a parlament megszavazza a vizsgálóbizottság felállítását, mondja a sérültek ügyvédje. Összesen 80 millió forint nem vagyoni kártérítést követelnek, de hajlandók a peren kívüli egyességre is.
Jövedelem alapján meghatározott sávok váltják januártól a gázár támogatást. A legnagyobb kedvezményt várhatóan azok kapják, akiknél az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum dupláját, vagyis az 51.600 forintot. Azok a családok, ahol ez az összeg több mint 90.300 forint, nem kapnak támogatást. Ők a mostani árnál 70%-kal többet fizetnek majd.
Elégedetlen a NATO főtitkár azzal, hogy Magyarország még mindig keveset fordít a honvédelmi kiadásokra. Jaap de Hoopskeffer a miniszterelnökkel és a honvédelmi miniszterrel tárgyalt. Szekeres Imre azt mondta, hogy Magyarország a szűkös költségvetés ellenére biztosítani fogja a vállalások teljesítését 2007-ben.
20 halott és 18 sebesült a mérlege annak az öngyilkos merényletnek, amelyet az iraki főváros egyik síita negyedében követtek el. Közben az iraki helyzet rendezésére merőben új elképzeléssel álltak elő Washingtonban. Eszerint az Egyesült Államok hajlandó lenne Irak két szomszédjával, Szíriával és Iránnal is tárgyalni az iraki lázadók leveréséről.
Sport időjárás még egy híradó 11:30 előtt pár perccel. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra!
Ezt a precizitást, mindenki szenzációs formában van, egy fantasztikus hárítás, és már is helyén az áru. Minden nap csúcs teljesítmény, önért! Az egy literes Vénusz napraforgójét olaj most 245 forint.
A nagy menő.
Szeretnéd rózsaszínben látni a világot? A Canon naponta akár 500 000 forintot nyerhetsz. Szürke, Canon.